Üdvözlöm a hallgatókat, a szerkesztő Kovács András István nevében is. Az Inforádió bormagazinjának mikrofonjánál Domanics András. Mai műsorunkban a Dunabor régióval és a Balatoni régió egyik részével, a Csopaki körzettel foglalkozunk. A Balaton partján életbe lépett egy új eredetvédelmi szabályozás, a Csopaki kódex. A termelői közösség ügyeit a kódex titkár intézi, vele beszélgettünk a Hordó minta második részében. Műsorunk első részében a Dunabor régió borút egyesület elnökét, Dlusztus Imrét hallják. Tartsanak velünk ma is.
Hordó minta.
Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
A május is mozgalmas lesz a borkedvelők számára. A hónap első hétvégéjén a fővárosiak a Balatoni Borok Fesztiváljára látogathatnak el, és még május első felében megrendezik a Pannonbor mustrát, valamint az országos borversenyt is. Május 12-én kerül majd sor a Pannonbor mustra nyilvános közönségnapjára Budapesten, ahol az érdeklődők első kézből tudhatják meg, hogy kik a díjazottak, és egy sétáló kóstoló keretében megkóstolhatják az idei verseny csúcsborait. A Mezőgazdasági Múzeumban megtartott sétáló kóstolóra várta a borkedvelőket a Dunabor régió is. A rendezvényen Kovács András István Dlusztus Imrével, a Dunabor régió borút egyesület elnökével beszélgetett.
December 9 óta azon dolgoztam, hogy legyen egy jól megszervezett Dunabor régiós bornap. 25 borászatot sikerült megszólítani. Úgy érzem, hogy a legtöbbet megtettük azért, hogy a Dunabor régió borút egyesület, aminek én vagyok az elnöke, ezt az erőt megmutassa a fővárosiaknak. Körülbelül 2 tucatnyi újságíró volt itt, 12 újságíró vett részt a délelőtti szakmai konferencián, és napközben pedig elég sokan jelentkeztek, foglalkoznak velünk. Miért fontos ez? Azért, mert a Dunabor régió egy halmozottan hátrányos helyzetű régió, a legkevésbé ismert régió, a leginkább lesajnált és a legtöbb sztereotíp megközelítést megkapó régióról beszélünk, és itt az idő, hogy a legutóbbi 5-7 esztendő kiváló teljesítményeit végre meg tudjuk mutatni. Itt nagyon komoly borászati teljesítmény mutatkozik. Akkor lennénk, hogy mondjam, hiteltelenek és méltánytalanok, hogyha a kimagaslóan jól teljesítő borászatokat, Frittmann, Font, Koch, és sorolhatom tovább, Gálné, Digni, Széva, Gálbirtok, ugye, Szigetcsép, hogy ezeket a borászatokat nem mutatnánk be. Be kell őket mutatni, de miután halmozottan hátrányos helyzetű vidékről van szó, a bemutatásuk csak együtt lehetséges. Kevés esélyük van szólóban megjelenni, Frittmann kivéve, természetesen, ezért össze kell fogni őket, és ugye a Borút Egyesület több mint 20 borászatot képvisel, a mostani 25 és a Borút Egyesületnek a 21 néhány tagja majdnem átfedésben van egymással, de az itt most újítottunk, és tettünk szép nemzeti gesztusokat.
Melyek azok a borok, amikre a legnagyobb hangsúly helyeződik most, illetve hát az elkövetkezendő évek stratégiájában?
Két fontos irány van. Az egyik a hungarikum borszőlő fajtáknak egy viszonylag nagy csoportja, hiszen a Duna borrégió ezeknek a fajtáknak a génbankja összességében. A másik pedig egy bortípus, az a rozé, amiben az Alföld igen-igen jó. Ami a hungarikum fajtákat illeti, ugye az Ezerjó, a cselszegi fűszeres, a generóza, kövidinka, az aranysárfehér, mindenek előtt ezeket a fajtákat kell kiemelni. Nagyon jó termőtulajdonságú kör, mind-mind ízes, zamatos, nagyon jó ívású borokat ad. Sehol másutt nem tud olyan magas színvonalon megjelenni, mint épp itt az Alföldön.
Az egész borrégióban az Ezerjó fajtából mennyi lehet, hány hektár terem?
Az Ezerjó összességében a harmadik helyen van, az én ismereteim szerint a borvidéken a fehér borszőlő fajtákat tekintve. Első helyen van az Alagyöngye, második helyen van a cselszegi fűszeres, és a harmadik az Ezerjó. És összességében azért azt is tudni kell, hogy Magyarországon körülbelül jó, ha van 70 ezer hektár termő szőlőterülete, de inkább 60 ezer.
65 ezer körül van most a hivatalos adat, de lehet, hogy kicsit több, lehet, hogy kicsit kevesebb.
Jó, azért mondtam azt, hogy jó a 70 ezer, és a három alföldi borvidéken, ugye a Kunság 20 ezer, Csongrád 1800, Hajósbaja 2200, tehát 24 ezer, ez az összes szőlőterületnek a 40%-a. És ebben az egész ügyben a legfontosabb, akkor, amikor például a borhamisítást emlegetnek, akkor fogják föl azt, legyenek olyan szívesek, hogy pont azokat az embereket sértik meg, akik nem hamisítanak, hanem kőkemény munkával, áldozatosan, évek óta nemzeti érdekből csodálatos borokat készítenek nekünk.
Talán elsősorban a kékfrankos, de nyilván olasz fizzling is azért elég szép mennyiségben megtalálható a Dunabor régióban. Mi a helyzet konkrétan ezzel a két fajtával? A kékfrankos az inkább a rozé vonalban jelentkezik, vagy vörösborként is?
Tudjuk, hogy az olasz fizzling a kékfrankos a két legjobb szőlőterületet képező fajta országosan, és arányaiban ez így van a Dunabor régióban is. Azt is tudjuk, és ezt nagyon helyesen mondhat, hogy a kékfrankos, amely különösen meszes talajon nagyon jó alapot teremt a jó rozénak, kiválóan szolgálja ezt az ügyet, és ne felejtsük el, hogy a legutóbbi országos rozéborversenyen a 33 aranyéves borból 13 alföldi volt, pont ennek a meszes alföldi talajnak köszönhetően, és a kékfrankosnak köszönhetően, mert közülük csak egy volt Cabernet Sauvignon alapú hajósban járól. Tehát a kékfrankos nagyon jól érzi magát ezen a területen, és a kékfrankos meg is találta magát a könnyed, jó ivóbor és a rozé alapbor tematikában. Nem akar nagy bor lenni. Nem az a dolga, hogy az a lekváros, vastag, meggyes, dús, szexárdi, tüzes kékfrankos legyen. Nem dolga, hogy egy taninokban is, érettaninokban is gazdag villányi kékfrankos legyen, és nem is dolga az, hogy a soproni tájára olyan jellemző, szép színes kékfrankos legyen. Ez egy alföldi ivóbor, de a rozé az tökéletesen működik kékfrankos alapon. Ami az olasz rizlinget illeti, az olasz rizling végül is, ugye ezt is jól mondtad, kárpát-pedencei fajta, majdnem hungarikum, nagyon jól érzi magát itt a tájon, nagyon jó borok készülnek belőle, sokféle arcot mutat, elvégzik a legfontosabb munkát, nagyon jó alapanyagot képeznek. Az olasz az mindig is olasz lesz. Vannak olyan kollégák, akik például a Rajner Rieslinggel küvét képezve ilyen Béla Zoltán szenzációs bort állítanak elő. Vannak olyan kollégák, akik az olaszt éretten, olykor túléretten állítják elő, de nem mennek el egész onnáig, mint a Rajnénál, hogy késői születtel jelennének meg. És hát a kékfrankosra van példa, például a Friedman Jánosnál, ahol egy nagy, szinte zavarbejtően nagy kékfrankos születik, de hát nem ez a főcsapás irány, hanem a jó ivóbor és a igazán csilingelő, gazdagsav szerkezetű, játékos, gyümölcsös, meggyes aromájú rozé. Ezt a feladatot ellátja a kékfrankos az Alföldön. És hogy milyen talajokon, nagyon fontos az, hogy ne lássuk magunk előtt folyton a futó homokot, tehát azt a fehér, sok esetben vakoló homoknak nevezett anyagot, ami esetleg lepel homokként megjelenik a néha agyagos, néha löszös talajon, mert ha valaki nyitott szemmel járja az Alföldet, akkor azt is láthatja, hogy a legkevésbé homokon van már a szőlő. Persze sok helyen ezen a bizonyos fehér homokon jelenik meg, de jellemzőbb a barna homok, a csernozjom, az öntéstalaj, az agyag, a lősz, és vannak köves talajok is. Ennek következtében az olasz rizling is ezeken jelenik meg sokszor. Maurer Oszkár itt most ezen a rendezvényen köveket rakott ki, és megmutatta azt, hogy a felszínen is vannak, tehát az Alföldön is vannak kövek, és ő nem ment le métereket kutatni ezeket a köveket. Ezek egy érdekes tufás kövek voltak, amiket ide kipakolgatott. Ő akarta mutatni, hogy az Alföldön is van egyszerű szántással fölszedhető kő, ami ugye a minerális ízhatásokat kölcsönözheti a bornak. Ez is egy ismeret. Meg az is egy ismeret, hogy amit szexuálisan kevésbé szeretnek elismerni, de ténykérdés, hogy a hajósbogyai borvidéknek a teljes területe szexárdihoz hasonló, a szexárdival azonos szerkezet. Tudnunk kell, hogy 3000 évvel ezelőtt a Duna még Szegednél folyt bele a Tiszába, tehát akkor még az az egész terület tulajdonképpen, ha így tetszik, Dunántúl volt, és azok a kis dimbecskék, dombocskák, amelyek jellemzik a tolnai borvidéket, vagy szexárdnak a déli szoknyácskáját, azok ugyanúgy megvannak Északalmán, Nemestanudvaron, vagy Borotán. Tehát sokszínű az Alföld is, meg azt is tudni kell, hogy vannak olyan pontok és vannak olyan dűlők, amelyekről sajnos még nem tudunk részletében megemlékezni, de ott van például a Cegléd magasában az Aranyhegy, vagy a Fischerpart, vagy ott van a Csábori Kécsori dűlő, Kiskörös és Soltvadkert határán, több kiváló borásznak a nagyszerű borai származnak onnan. Ezt azért is mondom el, mert pont Maurer Oszkár, a délvidéki borász barátunk hívta fel a figyelmet arra, hogy meg kellene most már csinálni, ha már ilyen szépen összejöttünk az alföldi dűlöknek is a szelekcióját, és föl kellene építeni azt a 12-15 dűlőt, amihez köthetően ki lehetne hozni a dűlőszelektált borokat is. Lám már itt tartunk, van végre jövőképünk.
Lusztus Imrét, a Dunabor Régió Borút Egyesület elnökét hallották.
Hordó Minta. Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Műsorunk második részében a Csopaki Kódexről hallhatnak. Tartsanak velünk a hírek után is.